Sok gondolat cikáz bennem, most megpróbálom egy picit úgy rendszerbe tagozni, rendszerbe foglalni. Az istentiszteleti igehirdetésnek a címeként azt választottam, hogy gyökerezzetek meg és épüljetek fel ő benne. Maga az ige egy olyan igei környezetbe van beleágyazva, ami a kolossi beliekhez írt levélbe van megírva, ezt szeretném is felolvasni. Így hangzik Istennek a drága igéje. Kolossi 2:6-7. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Az utóbbi időszakban körülbelül egy fél éve elkezdtem foglalkozni egy témával, és megmondom őszintén, nagyon gyerekcipőbe jár még ez bennem. A téma és a témacsoport az az, hogy kik vagyunk Krisztusban, mi a mi identitásunk Jézus Krisztusban, kik vagyunk, te ki vagy Krisztusban. És mégis az előző istentiszteletek úgy bátorítottak arra, hogy igenis vágjak bele. És hadd mondjam el, hogy igazából ennek a nagy témának egy olyan kis szegmensével, igazából egy olyan kis gyökérszerű alapigazságával szeretnék foglalkozni, ami nélkül nem lehet erőteljes hívő életet élni. Hogyha ez nincs meg az életedben, ez az alapvető egy igazság, ami köré szeretném most magát az istentiszteletet építeni, akkor hadd mondjam el, hogy nem lehet erőteljes hívő életet élni. Nem lehet növekedni. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel. Nagyon szeretem a Bibliának a képies beszédét. Ugyebár amikor ültettünk egy fiatal fát, annak a fának az első évei nem a gyümölcs termésről szólnak, igaz, hanem a gyökeresedésről. Kell idő, kell egy kis időszak, amíg ugyebár magába szívja azt a sok életet, életerőt, mint egy hívő élet is. Az első időszak ugyebár Isten igazságainak a megértéséről szól, meggyökerezik, és majd azutána robbanásszerű növekedés várható az ő életébe, hogyha minden környezeti feltétel rendben van. Egy fa esetében is ugyebár, hogyha egy fiatal fát ültettünk, hiába van esetleg az első tavasszal rengeteg virága, vagy nem tudja annak a termését ugyebár kiérlelni magából, vagy pedig, ha ki is érleli, sok esetben bele szakadhat annak a termés többszörösébe. Így van ez egy hívő életben, és hiába lenne valaki mondjuk, aki be akar állni a dicsőítő szolgálatba, meg is teheti, van is erre lehetőség és mód, viszont egy dicsőítés vezetésnek a terhét nem lehet rárakni az ő nyakába. És nem azért, hadd mondjam el, mert ő fizikálisan nem lehet megcsinálni egy dicsőítést, hanem ennek a szellemi terhét. Ugyebár ezért van az, hogy az igé azt mondja, hogy gyökerezzetek meg elsőnek, és majd épüljetek fel. És meg kell, hogy valljam, hogy ez egy picit számomra egy görbetükör is az életben, mert én a hívő életem első felében nagyon sokszor találkoztam olyan emberekkel, akik később tértek meg, esetleg később merítkeztek be, de mégis azt láttam és tapasztaltam, hogy előrébb járnak az életben, a hit életben, előrébb járnak a hitben, a tisztaságban, a szentségben, előrébb járnak az odaszánásban, előrébb járnak mindenben, amiben én sokszor úgy elszégyeltem magamat is. És nagyon sokszor, megvonom őszintén, amikor készülök igei szolgálattal, ilyenkor szembesülök azzal, hogy milyen gyökér szintű alap dolgok azok, amik hiányozhatnak az én életembe. Hogy sokszor megkérdezem magamban, hogy tényleg elhiszem-e azt, amit itt mondok, hogy élem-e azt, amit én itt mondok. És hadd mondjam el, hogy amivel most szeretnék foglalkozni, az abban én nagyon önazonos vagyok. Mielőtt tovább mennék a ige hirdetéssel, az a ige jött fel bennem, itt a dicsőítés alatt erősödött meg, hogy mielőtt tovább mennék, beszéljek egy zárójelben egy pár szót. Feljött a szívemben a Zsoltárok 65. részének az első 5 verse, így hangzik. Téged élet a dicséret, ó Isten a Sionon! Neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot. Hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsájtod vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraiban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Hát ebben az igében minden benne van, amire én most vágyok itt az Isten tiszteleten. Minden benne van. Benne van Istennek a nagysága, benne van Isten, mint bástya, akihez lehet menekülni minden embernek. benne van a bűnbocsájtó atyai szíve, hogy ő egy bűnt eltörlő, embereket megváltó, életet megváltoztató erő és hatalom, és benne van az is, amit most szeretnék kiemelni. Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Hadd mondjam el neked most, hogy nem véletlen, ahogy hogy itt, te most itt vagy. Isten azt mondja, hogy kiválasztott vagy. Nem a hobbihoz minket ide össze, hanem Istennek az élő hívása. Kiválasztott vagy, és szeretném ezt most így meg is erősíteni benned. Viszont hadd mondjam el, hogy nem mindegy, hogy milyen szívvel vagyunk most itt. Nem mindegy, hogy milyen szívvel hallgatod az Isten tiszteletet. Jézusnak van egy találkozása egy Simon farizeussal. Simon farizeus meghívja Jézust az ő házába, rendez egy ilyen nagy vendégséget, és látjuk azt Simon farizeusnak az életéből, hogy ő csak távolról nézi Jézust. Lehet, hogy a te életedben is most úgy van ott Jézus, mint egy díszlet, egy kirakati bábú, hogy ott van, de még kívülről nézed, analizálod, forgatod, nézed a reakcióját. Nem tudom, hogy te most hogy vagy itt, milyen szívvel vagy itt. Hogy kívülről nézed, ugyebár ez az ember elmulasztott minden olyan dolgot, ami szükséges volt ahhoz, hogy egy akkori korban, akkori kultúrában egy vendégfogadó fogadja a vendégét, elhalasztja a lehetőségét a lábmosásnak, elhalasztja a lehetőségét a csókkal való üdvözlésnek, elhalasztja a lehetőségét a fej olajjal való megkenésének. Milyen szívvel vagyunk itt, hogy távolról nézzük az Istent, vagy esetleg úgy vagyunk ott, mint az a hivatlan vendég, aki bement, betoppant. Mondja a Biblia, hogy a bűnös nő, de én nem szeretem ezt a szót használni, mert ez a nő már megigazulva ment oda Jézus lábához. Bemegy egy hivatlan vendég, mindenki tudja az ő életét, mindenki tudja az ő múltját, mindenki tudja az ő foglalkozását, egy prostituált volt, és ne legyünk álszentek. Lehet, hogy ott a vallásos emberek között voltak kuncsaftok, értitek? Mindenki ismeri ezt a nőnek a háttér életét, bemegy, beront, nem mond semmit, nem érdekli semmi, egyszerűen csak leborul Jézusnak a lába elé, és egy olyan dolgot tesz, egy olyan hála áldozatot mutat be, amit nagyon ritkán tudunk a mi életünkbe bemutatni. Annak a nőnek a könnyeibe, a hajának a könnyeivel öntözi Jézus lábát, hajával törli, csókkal illeti az ő lábát, hozza a kenetet, megkeni az ő lábát, annak a hála áldozatban minden benne volt, mint ami ennek a nőnek a múltjában van. Minden eszköztárát vitte Jézushoz. Olyan hálás volt az ő szíve. Hálás a te szíved, hogy itt lehetünk. Hálás a te szíved, hogy Istennek az élő igéjét hallgathatjuk. Vagy analizálod, kívülről nézed Istennek az országát, becsülöd, nézed Jézust, az embereket, esetleg vizsgálsz engem is. Nem én vagyok itt a lényeg, hanem az, akire mutatunk. Ma itt mindannyian. A vérfolyásos asszonynak a története lesz a mai napon. Igazából egy gondolatszál, ami mentén szeretnék ma kiindulni, és szeretném, ha erősödnénk a Krisztus identitásunkban, mi azok, akik Isten kegyelméből megváltott emberek lehetünk. Szeretném fel is olvasni a Márk evangéliumából. Mind a három első evangéliumokban, ugyebár a szinoptikus evangéliumban benne van ez a történet. Lehet még egyébként Lukácsból kellett volna felolvasni, hogy bár ő orvos, és az ő betegség leírása talán hitelesebb, mint esetleg Márknak, de én ebben a részben látom legkifejezőbbnek, nem a gyógyításon lesz majd a hangsúly, hadd jegyezzem meg. Így hangzik Istennek a drága igéje a Márk evangéliumának a 5. részéből 21. vers szakától. Amikor Jézus ismét átkelt a hajón, a túlsó partra, nagy sokaság sereg lett köré, de ő a tengerpartján maradt. Ide jött hozzá egy zsinagógai előjáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult és esedezve kérte. Kislányom, halálán van. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. Jézus ekkor elindulva vele, a nagy sokaság is követte őt és tolongott körülötte. Egy asszony, pedig aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát nem látta, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott. Ha megérintem akárcsak a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajból. Jézus is azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle. Ezért a sokaságban megfordulva így szólt. Ki érintette meg a ruhámat? A tanítványok így feleltek. Hát látod, hogy tolonganak körülötted a sokaság, és azt kérdezed, hogy ki érintett meg engem? Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt, vele félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki, lányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Történetben találkozunk egy gyógyulásról, de ahogy az előbb is említettem, hogy nem a gyógyulásra szeretném a hangsúlyt ráfektetni, viszont hitem és teljes meggyőződésem az, hogy Jézus Krisztusból ma is erő árad ki. Jézus Krisztusból ma is erő áradhat ki a te életedre, a te kapcsolatodra, a te házasságodra, a te betegségedre, a te fájdalmaidra, mert Jézus Krisztusból ma is erő árad ki. Egy feltétele van annak, hogy van-e olyan töredelmes szívből fakadó hited, mint ennek az asszonynak. Van-e az a cselekvő hit az életedben, hogy engem nem érdekel semmi, nem érdekel senki, nem érdekel már az, hogy ki mit szól az én életemhez. Én meg akarom ragadni Jézusnak a lábát, én meg akarom ragadni a bűnbocsánatot, az örök életet, meg akarok gyógyulni, meg akarom, hogy helyreálljon Krisztusban az én életem, az én identitásom. Ha ilyen hittel mész oda Jézushoz, erő árad majd ki belőle. És gondoljunk bele, hogy ez az asszony 12 éve szenvedett egy betegségben, 12 éve élte meg azt a tehetetlenségét, hogy megy orvosról orvosra, minden pénzét rákölti az orvosokra, és semmi haszna nincsen. A pénze elmegy, és a betegsége marad. 12 éve nem csak beteg volt. 12 éve ki volt taszítva a társadalomból. Hadd mondjam el, hogy abban a kultúrában, abban a közegben, akinek egy ilyen betegsége volt, meg volt bélyegezve. Azt mondták, hogy tisztátalan. Nem mehetett közösségbe, a városnak is általában a periférián laktak ezek az emberek. Egyszerűen ki volt taszítva, itt van Jairus, nem hiába emeltem ki, zsinagógai elöljáró, ő és az összes zsinagógai társa, pont ott akkor a zsinagógából már előtte ki volt taszítva ez a nő. Egy teljes elkeseredésében, egy ilyen teljes társadalmi kirekesztésben élte az életét. És Jézus azt mondja neki, lányom, a hited megtartott téged, bajodtól megszabadulva légy egészséges. Úgy éli ez az asszony az életét, hogy küzd az ő betegségével, folyamatos erőtlenség van az életén, mert folyamatos vérzés van, akiknek volt hasonló, tudják azt, hogy mit jelent ez, hogy egy folyamatos erőtlenség van az én életemen, társadalmi megbélyegezés, kiközösítés, félve és remegve jön elő, azt mondják, de nem Jézustól félt. Félt a tömegtől, mert tudta azt, hogyha ez a tömeg rájön az, hogy ő ott és akkor ott van, és bárkihez is hozzáért, akkor őt előveszik, mindenki előtt megszégyenítik, mert aki hozzáért, annak ugyebár egy ilyen tisztálkodási ritust kellett bemutatnia, ő neki nem volt ott a helye, őt ott senki nem kereste ott, és ezért van az, hogy félve, remegve, ezért van az, hogy amint meggyógyul, érzi, hogy kigyógyul a bajából, el akar onnan menni. Hányszor van az a mi életünkben is, hogy el akarunk menni, hogy ne tudja meg senki, hogy mi történt velem. Istenem, gyógyíts meg, de úgy, hogy ne lássa senki. Javíts az én életemen, segíts az én gondolkodásomon, gyógyíts ki az depresszióból, gyógyíts ki mindenből, de ezt ne közösségbe tedd, hanem tedd meg négy szem közt is, erre ne tudjon senki. Hányszor van az, hogy mi is sokszor így el akarunk bújni, mint ez az asszony is tette. Miért nézett Jézus körül? Miért kereste az asszonynak a tekintetét? Mert Jézus nem csak meggyógyítani akarta ezt az asszonyt, hanem helyre akarta állítani az ő identitását, helyre akarta állítani az ő társadalmi helyzetét. És képzeljük el ezt a esetet. Nagy tolongás van, nagy tömeg, hömpölyög a tömeg. Ott van Jairus, egy elöljáró, őt mindenki ismeri. Oda megy Jézushoz, gyere gyorsan, Jézus, beteg a lányom, halálán van, tedd rá a kezed, meggyógyuljon, gyere, tömeg, őrjön, hömpölyök körülötte, viszi az ár, valaki megérinti, és Jézus ott megáll. Megfagy a légkör, mert minden másodperc számít, minden perc fontos, meg is hal ugyebár ez a lány, de Jézus feltámasztja a történet folytatásában. Egy feszült élethely, mindenki Jézusra néz, hogy mi van már, miért állsz meg, miért foglalkozol. Tanítványok is szinte felmondják, hogy hát Jézus, hát nem látott, hömpölyög a tömeg, hát menjünk gyorsan, mert nem lát, bárki megérinthetett. De Jézusnak fontos az az egy ember. Jézusnak fontos az, hogy ne csak meggyógyulj, hanem helyreálljon az életed, helyreálljon az identitásod, helyreálljon az, hogy ki vagy, vagy ki lehetsz Krisztusban. Megállít mindenkit is, középre állítja, félve, remegve, nem tudja a nő, kétségbe van esve, hogy mi lehet most, mi jöhet most, mit kapok most, ugyanazt kapom, mint amit eddig kaptam, hogy a ledorongolás, mert hozzáértem, tisztátalan vagyok, 12 éve férfolyásos voltam, de bátorságot vesz, elmondja, azt mondja itt az ige, a teljes igazságot. És Jézus azt mondja neki, lányom, hited megtartott téged, bajodtól megszabadulva légy egészséges. Jézus kijelenti erről a szeméről, hogy lányom, te az Isten lánya vagy, te az Isten gyermeke vagy, te nem egy eltaszított ember vagy, és kijelenti Jézus Jairussal együtt az egész zsinagógai népnek, hogy te meggyógyultál. Lányom, a hited megtartott téged. Hallja meg mindenki, hogy ő az Isten lánya és gyermeke. És többé nem egy lenézett, nem egy kitaszított, hanem az Isten gyermeke. És hirdetném ma mindannyiunk számára, hogy Isten helyre akarja állítani a te identitásodat. Fel akarja építeni Krisztusban az identitásodat. Mert ha ez az alap nincs meg a te életedben, akkor szét fog csúszni a te életed, és csalódsz, és csapódsz, össze-vissza az életbe, csalódsz önmagadban, csalódsz, mert egyik kísértésből mész a másikba, nem tudsz megállni, nincsen meggyökerezve a te életed, nincs az, amire felépüljön, nincs meggyökerezve, jönnek a kísértések, a hömpölygő tömeg, az élethelyzet, és elvisz, eltör, leszakít, nem tudsz megállni, ha nem tudod, hogy ki vagy Krisztusban. És ki vagy te? Mondhatnám. És elhangzik ez a kérdés Jánosnak is. Bemerítő János, vagy keresztelő János, ugyebár egy nem kis ember volt. Jézus maga mondja a Jánosra, hogy asszonytól született, hogy nincs nagyobb, aki asszonytól született, mint János. Jánosnak a háttere, Jánosnak az élete egy sokkal sterilebb élet lehetett, mint az én életem. A földre jövet, vagy föld, a születését egy angyal jelentette ki. Az apja pap volt, ismerte a papi szertartásokat. Egy sokkal másabb háttere lehetett ennek a Jánosnak, mint bármelyikünknek is. És mennek hozzá, ugyebár küldöttek, a zsidók küldenek farizeusokat is, levitákat talán, hogy kérdezzék meg, hogy ki vagy? Ki vagy János? Ki vagy te? Hallottunk róla, te ki vagy? És tudjátok, nagyon tetszik, mert ő János, nem a múltjával jön, nem azzal jön, hogy én XY vagyok. Nem púposkodik, nem kéri ki magának, hanem ő Krisztushoz képest határozza meg önmagát. Azt mondja, hogy én csak hang vagyok. Az én életemnek célja van, az én életemnek feladata van, hogy én rámutassak valakire, hogy aki utánam jön, erősebb nálam, én vízzel, de ő szent szellemmel merít be téged és engem. Ki vagy te, János? Ki vagy te? Mi a te életed identitása? Mi az életed identitásának az alapja? Mi határoz meg téged? János ott nem púposkodik, nem azt mondja, hogy kik vagytok, hogy mit képzeltek magatokról. Hát ez az én apám pap volt, én ismerem az összes szertartási formát, az én jövetelemet angyal hirdette meg. Nekem küldetésem van, célom van, ő nem púposkodik. Te ki vagy, ha megkérdezzenem? Ki vagy te? Én egy családos ember vagyok, egy sportoló, vagy nagyon tanult, kvalifikált ember, vagy mit lehetne mondani, vagy egy jó munkahelyen van, ki vagy te? Mi az élet identitásodnak az alapja? Te ki vagy? De megkérdezhették valószínűleg úgy is Jánostól, hogy gúnyosan. János, hallottunk rólad. Ki vagy te? Te vagy az a sáskaevő? Te vagy az a bolond a pusztába? Ki vagy te? Ki vagy te? Vonthatnák a vérfolyásos asszonyra, figyelj már, te vagy az a tisztátalan? Hát ki vagy te, és te ki vagy? Hadd kérdezzem meg, ki vagy te? Te vagy az, akit többször megszégyenítettek már? Te vagy az, aki azt a sok mocskot csináltad fiatalabb korodba? Te vagy az elvált? Ki vagy te? Te vagy az, akivel ezt és ezt megtették? Ki vagy te? Ki vagy Plásztán Józsi? Kérdezhetnék ezt is. Józsi, te vagy az, aki azt a sok butaságot csináltad? És azt mondom, hogy nem! Én Isten gyermeke vagyok. Én egy helyre állított ember vagyok. Egy olyan ember, akit Jézus Krisztus megmosott az ő vérével. Helyre állított az én életemet. Helyre állított az én identitásomat. És nem az a lényeg, hogy én mit tettem. Nem az a lényeg, hogy én ki vagyok. Az, hogy ki voltam. Azt a kereszt már rég eltörölte. Hadd mondjam el a tékozló fiú. A történetéből azt a részt, hogy Jézus maga mondja a példázatot, hogy volt ugyebár egy embernek két fia, és a tékozló fiú élete arról szól, hogy kikérte ugyebár a háza ráeső részének a javait, elment, elverte az összes pénzt, vagyont, és az életének egy olyan mélységébe lecsúszott, hogy azt mondta, hogy ha most nem történik valami, az én életemben meghalok. Eljutott odáig, hogy vagy fizikálisan meghalok, vagy valaminek most itt történnie kell. És a példázatnak a lényege ugyebár az, hogy a fiúnak az édesapja és a vele való kapcsolat olyan, mint nekem és neked az Istennel való kapcsolat. És ennek a fiúnak elhangzik a szájából egyetlen egy mondat, ami megmenti az ő életét. Elhangzik egy másik mondat, ami szintén megmenti az ő életét. Két mondat van a tékozló fiú életébe, ami a lényeg. Ez a fiú, amikor lesüllyed az élete legsötétebb, legmélyebb részébe, nem tudom, te jártál már le ott. Járt-e már ott az életed, hogy most vagy meghalok önkezőleg akár, vagy valami történik az én életemben, vagy egyszerűen belepusztulok, nem tudok változtatni az életemen. És ennek a fiúnak megszületik az identitása. Azt mondja, az én apám. Az én apám házában. Nem tudom, értitek-e ennek a súlyát. Megszületik a fiúnak, hogy ki ő. Megszületik az ő mi életünkbe adaptálva Istenben a mi identitásunk. Ki vagyok én? Az én apám. Az én apám egy reménysugár, egy utolsó szál, amiben még lehet kapaszkodni. És hirdetném ma neked, hogyha reménytelen vagy, ha elcsüggett vagy, akkor ebbe lehet kapaszkodni, hogy kimond, hogy az én Istenem, ő még segíthet rajtam, hogy van egy szerető, mennyi édesapám. Ki tudod ezt mondani? És elhangzik a másik mondat, az Isten, az Atya részéről, az én fiam. Meghal, de feltámadt, elveszett, de megtaláltatott. Isten gyermeke vagy. Elhiszed magadról, hogy Isten gyermeke vagy. Tudatában vagy ennek, ez határozza meg az életedet, az én képedet. Kiválasztott vagy, az ige szerint azt mondja itt a Zsoltár. Minket, hadd mondjam el, nem egy hobbi köt össze. Nem az köt minket össze, hogy én szimpatikus vagyok, vagy nem vagyok szimpatikus. Én nem barátkozni tudok itt. Isten megadja, értitek, nem erről beszélek. De Isten megadja. De nézzétek meg a tanítványi repertoárt. Nagyon vegyes a csapat. Már itt a János elején ugyebár találkozunk Andrással, Péterrel, Fülöppel. Ők egy földiek, becsaidaiak. Azt mondanám, hogy ők az elsők között a követők, meg említ egyet, ugyebár valószínűleg János maga az evangélium írója, és mondhatnák azt is, hogy na, ez így jó a csapat, hát együtt fociztunk, fiatalkor, így jó lesz,
jó leszünk itt Jézus mellett. Most együtt halászunk, pecázunk. Nem a hobbi köti össze. És utána megjön Máté, a vámszedő, értitek? Hát ez a három, ha mondaná, ha Jézus, hát ez a Máté velük jön, miket be se engednek Jeruzsálembe. Aztán jön Simon Zélóta, egy szélső jobboldali, egy ilyen nacionalista, olyan, aki akkoriban az a csoport ilyen merényleteket csinál, értitek? Vagy jön Júdás, az Iskariótes. Hadd mondjam el, hogyha átadtad az életedet Krisztusban Istennek, meg van bocsájtva a bűnöd, és a Szent Szellem által ki tudod mondani, hogy ő az én mennyei apám, egy vérrel vagyunk megváltva, egy szellemmel vagyunk átitatva. Ez a mi identitásunk, ez a mi kapcsolódásunk. Ha Isten gyermeke vagy, akkor tudd meg, hogy egy vérrel vagyunk megváltva, egy szellemmel vagyunk átitatva. János 15:14 azt mondja, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. És rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Szeretném megismételni az alapigét. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne, gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásatok legyen egyre bőségesek. Mi az, ami valós kapaszkodó lehet számunkra? Mi az, ami valós kapaszkodó lehet egy mély helyzetben a mi életünkben? Mi az, ami nem egy ilyen pszichológiai, nem egy ilyen teoretikus, nem tudom én micsoda? Péter pünkösdi beszédekor miről beszélt? Amikor a 120-ból 3000 és majd még több, és folytatólagosan is azt ismétli, miről beszél? Nem ilyen teológiai értekezéseket tartott, hanem a keresztüzenetét hirdeti. A keresztüzenetének az erejét. És utána végig és végig és végig. Hinni Jézusban, mint Isten fiában, mint megváltóban, megragadni a bűnbocsánatot és az örök élet reménységét, mely alapja mindannyiunk identitásának, és tanítványként követni Jézust abban az élő szeretet kapcsolatban, amit csak is a Szent Szellem által élhetünk meg. És lenne egy bizonyságom és egy bátorításom, így elsősorban így a gyülekezetnek. Utóbbi időszakban sokat foglalkoztam a gyülekezettel, én nekem is a szívemen van, mint talán sokunknak is, és nem a szolgálat kapcsán, és azért gondoltam elmondani, mert ebbe benne vannak az én vergődéseim is, tehát ez inkább bizonyság, de remélhetőleg, mivel élettest közeli dolog, ezért gondolom bátorítás lehet mások számára is. Az utóbbi időszakban sokat gondolkodtam a gyülekezetről, és pünkösd alkalmával úgy ilyenkor mindig átlapozom az ide vonatkozó részeket. Biztos ti is így vagytok. János Evangélium 14-16. Részét, az apostolok cselekedeteinek az első 6-7 versét. És ugye amikor úgy forgott az én szívemben, akkor úgy a gyülekezet, akkor bennem az a benyomás jött, hogy a gyülekezetünk egy mennyiségi növekedés előtt áll. És hogyha megnézzük az apostolok cselekedeteit, akkor ott van egy olyan jellegű ciklicitás, az első gyülekezetnek a születésében és növekedésében, amikor is mindig van egy mennyiségi növekedés, de előtte megelőzi egy minőségi növekedés. Mielőtt növekedne a gyülekezet létszámban, minőségben a gyülekezeti tagok mind egyéni szinten, mind közösségi szinten, egy mélységi, egy hídben, egy gyökeresedési mélységben tapasztalják meg Istent. Növekednek, ha végigvesszük teljesség nélkül, az igény megvan rá, de nem én vagyok az, aki ezt végig tudná mondani. Ha végignézzük az első gyülekezetet, hogy elsőnek növekednek ima életben. Ugyebár az egész egy 12-10 fős ima kohóból indult ki, majd 120. Növekednek egységben, azt írja itt az ige, hogy egy szívvel, egy lélekben. növekednek örömben, a kenyér megtörésében, növekednek a tanításban, növekednek a könyörgésben, az ige hirdetésben, növekednek a közösségben, és minden egyes ilyen után egy növekedés van mennyiségi tekintetben is, növekednek adakozásban, ugyebár Barnabás odaadja a telkét, növekednek, azt írja az ige, hogy bizonyságtételben, majd tisztaságban és szentségben, meghal Anániás és Safira. Döbbenet. Van egy ilyen eset, hogy meghal, mert rádöbbennek arra, hogy itt Istennek a szentsége, Istennek a jelenléte van a gyülekezetben. Nem lehet csak úgy hazudozni. És az az érdekes, tudjátok, hogy ez nem fogta vissza a gyülekezet növekedését, hanem az van utána, hogy mindezek után is az Úr pedig napról napra, ez ismerős, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet üdvözülőkkel. Tehát minden egyes növekedést egy ilyen minőségi, mélységi növekedés előz meg. És miért mondom ezt? Mi ennek a lényege? Én azt vettem az én saját életemre vonatkozóan is így elsősorban, de én úgy gondolom, hogy ez gyülekezeti szinten is üzenet lehet, hogy a gyülekezetünk, és főleg egyéni szinten egy minőségi növekedés időszakában vagyunk. Minőségi növekedésben vagyunk egyénileg is, mert én úgy gondolom, hogy sokunk életében olyan rosták vannak, amik, ez lehet bármilyen, személy, családi, magam identitásommal kapcsolatos, munkahelyi, bármi, olyan nehézségek, terhek, rosták vannak a életünkön, nem látok bele egyenként senkinek úgy az életébe, félre ne értsétek, de én az én életemre vonatkozóan mondom ezt, és a hitbéli meggyőződésemből, ami sok esetben így alapjaiban rengeti meg az én hitéletemet. Hogy egyre erősebb, egyre keményebb szelek fújnak, hogy ki van kényszerítve az emberből a választás, hogy én most vagy növekedek, vagy pedig akkor perifériára szorulok, kiszorulok. Növekedés, minőségi növekedés időszakában vagyunk, és nem tudom az, hogy most ez miért és hogyan pontosan, elmondanám az én bizonyságomat ezzel kapcsolatban. Beszéltem már korábban arról is, hogy mi a szita és a rosta közötti különbség, hogy a rostában az a lényeg, ami felszínen van. Hogyha te rostában van a te életed, akkor Isten előtt, ami felszínre jön, azt mindig meg kell vizsgálni. Mi az, amit ki kell vetni a te életedben? Mi az, amit kér Isten, hogy tedd le? Nekem szólt az Efézusi levél 5.18-20. része. Azt mondja itt Isten igéje, ne részegedjetek meg, mert a bor a léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. És adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Nem a részegséggel volt nekem problémám, szeretném ezt így el leszögezni, viszont elmondom azt, hogy az életben nagyon sok mindentől meg lehet mámorosodni. És itt a igen, nem arról beszél, ott és akkor annak a gyülekezetnek ez volt, amibe változnia kellett. A kérdés az, hogy neked mi az életedben az, amit ki kell vetni. Szólt két hete az ige hirdetés, hogy mi az, amit kivetsz az életedből, mert megoldja a Szent Szellemnek a munkáját. Azt írja itt az ige, hogy teljetek be Szent Szellemmel. De előtte viszont elhangzik, hogy nagy takarítást kell tartani. Nem tudom, mi az életedben, hogy van-e egyáltalán az életedben, ami úgy visszafog, visszafolytja az életedet, visszafolytja a hitéletedet. És számomra egy jól ismert ige az 1 Sámuelből, Isten szólt hozzám, az 1 Sámuel, azt hiszem 5. része, igen. A filiszteusok pedig fogták Isten ládáját, ugyebár Isten ládája akkor Istennek a jelképe, az ő identitása, autoritása volt, ami ott képviselve volt ebben a szent ládában. És egy nép megfogta, és elvitte úgymond A-ból B-be, E-ben Heiserből Asdódba, és fogták ezek az emberek, a filiszteusok az Isten ládáját, bevitték Dágon templomába. Ez olyan, hogy te életedben ott van Krisztus. Akár úgy, mint, még így is tudnám mondani, hogy akár a Simon farizeus, hogy van Jézus egy életed, van Jézus az életedben, de még kívülről nézed, és megfogod őt, és felteszed a polcra az összes többi Dágon mellé, az összes többi bálvány mellé. Oda teszed. És mi történik? Amikor az asdódiak másnap fölkeltek, Dágon arca a földön feküdt, az Úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont és visszatették a helyére. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágon arca a földön feküdt, az Úr ládája előtt, és Dágon feje meg a két kézfeje le volt törve, a küszöbön volt, csak a dereka maradt meg. Én odáig elmentem az én életemben, hogy én utána még megragazgattam ezt a Dágont, és ugyanúgy visszaraktam Isten mellé. És tudjátok, nagy üzenet ez, mert teljesen mindegy, hogy mi jön fel a te életedbe, amikor rostába vagy. De hirdetném azt neked, hogy Isten szent. Isten nem fér össze a te bálványaiddal. Ha te visszateszed, és Isten nyilvánvaló jelenlétében kimutatja Isten azt, hogy mi az, aminek már régen távoznia kéne az életedből. Isten kimutatja már azt, hogy te visszateszed, de utána még egyszer bebizonyosodik az, hogy annak nincs ott a helye. Mert egyszerre nincs áldás rajta. Nem követi áldás az életedet, az a rész, ami ott van Isten mellett. Akkor tudod, Isten azt fogja egy idő után mondani, hogy ő kihátrál. Ugyebár a Jelenések könyvében, mikor mondja, hogy ajtó előtt állok és zörgetek, Jézus már akkor kintről zörget. Értitek? Mondja ezt egy gyülekezetnek, akkor már Jézus kint van az ajtón kívül. És ez úgy nagyon megtört. Nem nagy dolgokról beszélek, nekem akkor úgy, nem ez a lényeg. A szentséget megoldja az életedbe. És ha a szentség megoldódik, akkor Istennek a szent szelleme, az elevensége, az, hogy ő az én csontomban, az én húsomban, érzem azt az elhívást, mint itt János mondja, hogy nem számít, hogy honnan jöttem. Nem számít, hogy ki vagyok. Nem számít, hogy én mit végeztem. Az számít, hogy Isten gyermeke vagyok. És ebben én erős vagyok. Meg van-e erősítve az én életem ebbe? Ki tudod-e mondani, hogy Isten gyermeke vagyok. Én megváltott vagyok. És a Szent Szellem elevensége ott van-e az életedben, hogy vágysz közösségbe. Pont házi csoporton mondtam is, hogy a döntés Isten mellett személyes, de az elköteleződés Isten mellett, az már közösségi. Közösségben éljük ezt meg. Még akkor is, ha vegyes a csapat. Legutóbbi házi csoporton pont mondta Árpi, mondtam én is valamit, hát nagyon nem értettünk valamiben egyet, de mondtam is, hogy különbözőek vagyunk. És nem az a jó, amit én képviselek sok esetben, hanem na értitek, különbözőek vagyunk. Itt a tanítványok is többször bebizonyosodik ott, hogy különbözőek vagyunk, de egy vérrel vagyunk megváltva, egy szellemmel vagyunk átitatva. És két dolog jött fel az én életembe, saját életemre vonatkozóan, de még mielőtt ezt tovább ugranik, felolvasném a két részt. Ézsaiás proféta könyvének az 57. rész 15. versét. Ezt mondja a Magasztos, a Felséges, aki örök hajlékban lakik, szent az ő neve, magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelküvel is, vérfolyásos asszony, vagy a megigazolt volt prostituált, igaz? A megtört és alázatos lelküvel. Felüdítem az alázatosok lelkét, felüdítem a megtörtek szívét, 1 János 1.9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Két dolog jött fel én az én saját életemre vonatkozóan, hogy ha nincs minőségi változás az én életemben, ha az én életemben, az én hitéletemben nincs egyfajta mélységi növekedés, akkor én beleragadok a hívő életben. És ugyanaz, amire én korábban eljutottam és lelkesít, az már úgy befagyasztja az én életemet, úgy megszorít, hogy csak öregedni fogok itt a gyülekezetbe, de nem fogok növekedni. Hogyan vagy ma te itt? El lehet élni úgyis egy életet, hogy itt vagyunk 10-20 évet, és nem nősz, nem növekedik a te életed, csak öregszel köztünk, jó értelemben. A nők nem, igaz. Hogy csak öregedünk, de nem növekedünk. Nagyon fontos, én ezt kaptam, hogy én nem akarok megragadni, nem akarok beragadni, én növekedni akarok. Én akarok előre és felfele menni mindig. Még akkor is, hogyha ez ilyen szinuszoidális, hogy nem egyenes, de... A másik pedig az, hogy én, mint egyén a gyülekezetbe, ha nem növekedek, és nincs meg egyre jobban a mélysége az én életemnek, nem válok teherhordóvá a gyülekezetben, akkor a gyülekezet a minőségi növekedésben nem, az én miattam nem fog, vissza van fogva. Ez, van az a példa, az a gula, tudjátok, a hipermarketekben szokott lenni, tudjátok, ezek a konzervdobozok így egymáson, ilyen piramisba, egy gulába rakva. Vagy ott van egy, vagy az almát is szokták ilyen piacon gulába tenni. Rá lehet-e tenni a tetejére? Nem, mert legurul róla minden, igaz? Ha nem növeled a gulának az alját, akkor nem tudsz rápakolni számban arra a gulára. És én ezt vettem a saját életembe, hogyha én mindig csak a gula tetején akarok maradni, mert nekem ott kényelmes, meg kényelmes, hogy kiszolgálnak. Jó a ige hirdetés, jó a dicsőítés, jók a programok, jók a testvérek, de én nem akarok növekedni mélységben, jó értelemben, mélységben lefel a gula aljára. Akkor azt fogom látni, hogy a gyülekezetnek a növekedését nem tudom elősegíteni, mert vissza van fogva a gyülekezet az én nem növekedésem miatt. Meg is fogalmaztam, hogy ha jönne most 10 fiatal, lenne másik 10, aki mellé áll. Ha jönne most 5 család, nem mondjak sokat, lenne másik 5, amelyik mellé áll. Értitek, mit akarok ebből? Bizonyság számomra, nekem, de remélem bátorítás akár mindannyiunk számára. Ezért szerettem volna ezt az igét választani, és elképzelhető, hogy lesz ennek folytatása az Úr kegyelméből maximum. Kolossé 2:6-7. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne, gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amit tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. És utolsó gondolatként, gyümölcstermésre vagyunk elhívva. A mi elhívásunk a gyümölcstermésről szól, nem pedig arról, hogy egy helybe toporogj. Nem arra vagy elhívva, hogy mindig butaságokkal közd le az életedet, és megoldd a Szent Szellemnek a jelenlétét a te életedbe. Mi az, ami kivetni való? Mi az, ami ott van Krisztus mellett az életedben, de Isten már kijelentette, hogy ennek már rég távoznia kell. Mi az az életedben, ami miatt nem tudsz mélységben, hitben növekedni? Miért van az, hogy egy helyben toporogsz? Ha Isten gyermeke vagy, erősítsen meg benned, hogy kiválasztott vagy. Ne süllyedj bele, ne süllyedj vissza abba, ami nem méltó hozzád, ha Isten gyermeke vagy. Nem méltó ahhoz, aki téged előhívott a sötétségből a világosságba. Éljünk, törekedjünk, ami rajtunk múlik, méltó életet élni Krisztushoz. Amen.